csapásokat ad és csapásokat kap, melveregető nacionalista politikusok különböző konfliktusok különböző oldalain kellenek egymásnak, mert a másik, tehát hogy majd el tudom képzelni azt, hogy egy év múlva Orbán Viktor ezzel emeli újra az ázsióját az erdélyi magyarok körében, hogy hangosan megvédi őket Gyorgya Szimion valamilyen fasságától.
Szerinted mindezek után az MDSZ-nek még megvan a mozgástere arra, hogy újra gondolja hát saját magát is, meg úgy egyáltalán a kapcsolatrendszerét a Fidesz-tel? Péntek óta forr a belpolitika a magyarok körében még inkább, hiszen Orbán Viktor sokak számára világos üzenetet küldött Gyorgyi Szimion szélső jobboldali jelöltnek múlt pénteken a tihanyi apátságban tartott beszédében. Ezzel homlok egyenest szembe ment az RMDSZ kommunikációjával, amely az első forduló óta arra biztatja az erdélyi magyarokat, hogy Szimion ellen Nikusor Dánra szavazzanak. Azóta egy megzavarodott kormányzati és RMDSZ-es kommunikáció tanúi vagyunk, és természetesen felhördült a közélet nagyja is, azt mondva, hogy ez az a pillanat, amikor Orbán Viktor elárulta az erdélyi magyarokat. Ma tehát erről a gyorsan épülő Budapest-Bukarest tengelyről beszélgetek meghívottammal, de előtte gyorsan elmondanám, hogy ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, és kérlek, hogy támogassatok minket. Ennek pedig minden módja a leírásban megtalálható, és még az adótok 3,5%-át is felajánlhatjátok nekünk, ami mindössze 2 percbe telik, és online tölthetitek ki a formanyomtatványt, amit mi majd eljutatunk az ANAF-hoz, vagyis az adóhatósághoz. Ehhez is a linket, az infót és minden egyebet a leírásban találtok meg. És hát akkor köszöntöm a műsorban Papp Szilárdot, a Partizán szerkesztőjét. Szervusz Szilárd, köszi, hogy itt vagy.
Sziasztok, sziasztok!
Indítsunk kérlek egy kicsit így kvázi itthonról, már csak azért is, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy te hogyan kommentálod ezt a helyzetet. Nem tudom, hogy mennyire olvastál komment szekciókat az elmúlt napokban, hát kvázi bármilyen felületen. Nagyon érdekes azt látni, hogy Orbán Viktornak a pénteki beszéde hogyan és mit is vált ki az erdélyi magyarokból. És elég gyakorta lehet olyan kommenteket olvasni, amiben sokan azt mondják, hogy hát de nem is úgy értette meg, hogy itt ugye egy ilyen túlzásról van szó, és hogy nem tudom, ez az ellenzéki, nem tudom, balliberális oldal próbálja meg azt mondatni Orbán Viktorral, amit akar, de hogy holott nem erről van szó. Tehát, hogy ez látszik, hogy is mondjam, egy ilyen kognitív diszonanciát okoz sokaknak a fejében az, ami most történik. Szóval arra volnék én kíváncsi, hogy azért beszélgessünk egy kicsit arról, hogy mi is az a politikai kommunikáció, és hogy a diplomácia hogyan használja a nyilvános beszédet és a nyilvános kommunikációt arra, hogy üzenjen, üzenetet küldjön, arra, hogy állást foglaljon, anélkül, hogy a konkrét állásfoglalást akár ki is mondaná. Noha ugye arról beszélhetünk, hogy ebben a beszédben azért talán több is volt ennél. Te hogy látod ezt a
kérdést? Hát igen, szóval ez van, hogy így kiolvasgatni, de hogy ez egy kicsit ilyen kriminológia, vagy nem, nekem a kínai diplomáciának tetszik mindig a legjobban, hogy ott ezek a nagyon bejáratott szövegek meg vannak, és akkor mindenből lehet egy kicsit olvasni, hogy milyen közleményt adott ki a politbüró, vagy hasonló dolgok. De szóval, hogy ez a diplomáciában is nyilván van, én annál különösebben, szóval, hogy alapjáraton, igen, olvastam pár kommentmezőt, vagy pár kommentet, és hogy van ez az ötdimenziós sakk ezzel kapcsolatban, hogy szerintem, hogy igen, hát, hogy itt valójában az történik, hogy beáraszta, hogy hát nyerni fog a Szimion, és akkor valahogy ki kell vele alakítani egy normális kapcsolatot, és Szijjártónak is így az utólagos magyarázatai, meg Kövér Lászlónak is az utólagos magyarázatai valahogy erre szólnak ezekre a dolgokra, hogy próbál megteremteni valami működőképes viszonyt, ami beszélő viszony, tehát ez az ilyen reálpolitikai elképzelése a diplomáciának, hogy hát itt mi az ördökkel is üzletelünk, ha az ördög van éppen hatalmon valahol, akkor ez így. És hogy ebben van logika, szóval, hogy én ezt nem akarom azt mondani, hogy normál esetben ez egy, ne lenne ennek létjogosultsága, hogy az ember úgy gondolkodjon, hogy vannak bizonyos érdekek, amiket szeretnénk képviselni, és abban az esetben különböző adottságokat, amiket nem tudunk befolyásolni ebben az esetben, a magyar állam vagy Orbán Viktor nem tudja befolyásolni, hogy hogy fognak dönteni. Vasárnap a román állampolgárok az államelnök személyét illetően. Az már egy másik kérdés, hogy milyen érdekek, és hogy valóban tényleg az, ez egy magyar állami, vagy a magyar nemzetet szolgáló érdeke, amit történik ez a manőver, azzal együtt, hogy szóval, hogy ebben majd menjünk bele. Én azt gondolom, hogy ez azért tényleg egy ilyen nyílt üzenet volt, és valószínűleg háttér, tehát ugye a Euronews-nak jött ki szintén hétfőn egy ilyen cikke, ami arról szól, hogy itt azért vannak már egyeztetések, vagy korábban már történt kapcsolatfelvétel Giorgia Simeone és az Orbán Viktor stábjai között, vagy hogy itt van egyfajta ilyen, akár adott esetben egy ilyen kampány, nem tudom, tudás, megosztás, vagy valami fajta ilyen a pusztán udvariassági körökön túlmenő együttműködés is. Szóval, hogy ez lehet annak is egyfajta egy ilyen hivatalossá tétele. Ugye az, amikor Orbán Viktor tesz ilyen típusú gesztusokat, hogy nem tudom én, Trumpot fogad Trumpra még 2016 vagy 15-ben, amikor ezt még senki nem gondolja komolyan, azok akkor azért elég sokkal egyértelműbb állásfoglalások voltak, tehát ilyeneket azért fogad mindenki mellett. Nem tudom, őszintén nem pontosan értem, hogy itt mi történt a fejében, és ez nem is biztos, hogy a legfontosabb dolog megérteni, hogy mi történt az Orbán Viktor fejében ezzel kapcsolatban, de hát az kétségtelen, hogy itt van valami fajta közeledés. Tehát, hogy ezt, ha most így ki akarunk valamit olvasni, akkor ez egyfajta közeledés, igen.
Pont. Ha lépünk egyet, azért mégiscsak közeledés, de hogy mintha ez nem lett volna így tisztázva, vagy egyeztetve így a kormányzati többséggel, vagy legalábbis azokkal a szereplőkkel, akik ugye a nyilvánosságban megszólalnak. Sőt, azt is láttuk ugye, hogy ez nagy valószínűséggel, sőt, biztosan az RMDS-szel sem volt egyeztetve, hiszen azért ugye az RMDS-nek elég egyértelmű az álláspontja ebben a kérdésben, miközben arra próbálja meg rávenni az erdélyi magyarokat, hogy Nikus Ordánra szavazzanak, úgyhogy tudjuk, hogy ugye vannak Simeonnak magyar szavazói is, és hogy mondjuk a kiábrándult RMDS szavazóknak most már talán egy kicsit elég az, hogy az RMDS folyamatosan valahova próbálja meg irányítani a szavazatot. Egyértelműen most ugye az látszik, hogy Simeonnak az ilyen nagyon szélsőséges nacionalista megnyilvánulásaira próbálják ismételten ugye visszatéríteni a figyelmet, az Úzvölgyi temető sztoria, az, ahogyan Simeonék a parlamentben viselkedtek, ugye, meg a kijelentéseik, stb. És hát ugye pénteken kiment a beszéde Orbán Viktornak, szombatra már arról posztolt Orbán Viktor is és Kelemen Hunor is, hogy ők telefonon egyeztettek, és azóta pedig sorra jönnek ugye a megnyilvánulásuk a témában, és azért szerintem eléggé össze-vissza az, ami történik. Tehát, hogy arra már így tettél megjegyzést, hogy nem biztos, hogy tudják, vagy hogy nem nagyon lehet érteni, hogy mi történik. Ha ezt a kicsit még boncolgatnánk, akkor mi történik?
Jó, szóval, hogy szerintem, szóval így nagyon leegyszerűsítve az van, hogy itt szerintem két stratégiai irány megy szembe, ami a magyar kormánypárt, vagy a magyar kormánynak a stratégiai elképzelései és irányai, abban két ellentétes logika érvényesül, és ennek az ellentmondása most így kitüremkedett ide a szemünk elé, és hogy ebben így valahogy ez sokszor sok tekintetben egybe tartható, tehát hogy vannak olyan ellentmondások a politikában, amiket egy egyén vagy egy párt az így gyakorlatilag fel tud oldani, valahogy egy személyben egybe tartani, és vannak olyanok, amik néha ez nem sikerül, és kitüremkedik, és itt az van, hogy egyik oldalon van egy hosszú távú, a rendszerváltásig visszamenő nemzetpolitikai iránya a Fidesznek, amiben ez viszonylag következetesen tartotta magát, és egyébként használta ezt a saját belpolitikai céljaira is, ugye ez a határon túli magyarok felkarolása, védelme, támogatása, ez fokozatosan bővült a 90-es évek óta, és ennek a bővítésnek, tehát mi kormánypolitikaként is, ugye a, nem tudom én, az egyszerű anyagi támogatástól egészen a kettős állampolgárságig, vagy az egyszerűsített honosításig, meg a szavazójogig, szóval, hogy ez egy ilyen bővülő tendencia, és ezt a bővítést nagyon sokszor a Fidesz csinálta, és ezzel együtt van egy olyan is, hogy azokhoz az állami kormányzatokkal, amelyekben ezek a magyar kisebbségek élnek, ebben mindig volt egyfajta együttműködés is, de mindig volt egyfajta ilyen következetesebb jogvédelem a magyar kisebbség érdekébe a Fidesz részéről, legalábbis a retorikai szinten, de egyébként nem csak. Ez az egyik irány, és akkor a másik irány, az pedig Orbán Viktornak az az elképzelése, hogy ő európai szinten szeretne egyfajta olyan elitváltást lebonyolítani, amilyet neki sikerült 2008-2010 után Magyarországon lebonyolítania, hogy hát ennek éljük gyakorlatilag a végnapjait Magyarországon, hogy így eltűnt ugye a múlt heti Gyurcsány visszavonulással, hogy így gyakorlatilag fokozatosan takarította el az ilyen centrista, liberális, jobboldali, jobb-közép-bal-közép politikusokat, és ugye ezt a fajta elitváltást szeretné lebonyolítani európai szinten is, és hát a magyar szinthez képest ez azért sokkal felemásabb folyamat, itt csapásokat ad és csapásokat kap, fogad mindenkire, Giorgia Meloni-tól kezdve Marine Le Pen-en át Santiago Abascalig, és nem tudom én az AfD-ig, és akkor látjuk, hogy ez néha kifizetődik, néha nem fizetődik ki, néha fogad Melónira, aztán kiderül, hogy hát Melóni mégse annyira ugyanazt a stratégiai irányvonalat képvisel, vagy másfajta díleket szeretne megkötni, amiben pont nem illeszkedik Orbán Viktor, van, ahol nyilván, amire teszünk, tehát hogy a lengyelekkel összemegy az osztrákok mégse kerülnek kormányra, és így tovább, de hogy közben van az, hogy van egy látható tendencia arra, hogy hát mindenhol ezek a radikális jobboldali pártok erősödnek, tehát még hogyha nem is került kormányra az AfD sem, meg az FPÖ sem, meg nem tudom én mi, de hogy azért továbbra is felfele tartó ívben vannak, szóval hogy ez egy hipotézis, amit ő, szóval hogy ez nem egy eldöntött kérdés, hogy ez fog-e sikerülni, nem-e, de hogy megalapozottan gondolhatja azt, hogy van valamennyi esélye ennek a fogadásnak, amit ő köt. És ennek a fogadásnak a része az, hogy hát Romániában is ez fog történni, és hogy illeszkedjen ez is ebbe a fajta elitváltásba, és akkor itt köti azt a dolgot, hogy hát akkor lehet, hogy a Simeonnal jó lenne együttműködni. Na és akkor ez a kettő megy szembe, ez a két logika, amikor elmondja ezt Tihanyban, és akkor mindenki kérdezi, hogy hát WTF van, azért ez az ember mégiscsak valóban első világháborús magyar katonáknak a sírjain mászott fel
a politikai ranglétre.
Hogy így a képeket, szóval, hogy a képeket azokat így halmozzuk ezen a ponton. Szóval, hogy igen, és akkor szóval, hogy ez nem világos, hogy ezt az ellentmondást, és ezt az ellentmondást nem oldja fel. Mert hogy nagyon sokféle tehát hogy csak hogy mondjak egy példát olyan ellentmondásra, ami feloldódik, ugye van egyfajta ellentmondás, ez a fajta ilyen, nem tudom én, kisebbségellenesség sok tekintetben, ugye, hogy nem tudom, etnikai kisebbségek, meg különböző életmód és szexuális kisebbségek, és itt a különböző vallási kisebbségek, és hogy ezekben a kérdésekben is ugye ellentmondás van akkor, amikor azt mondja, hogy hát nagyon kisebbségellenes politikát visz egy csomó kérdésbe, de hogy az azért összefér azzal, hogy a magyar kisebbségeknek meg jár a, nem tudom én, a védelem, és ugye ez a fajta ellentmondás az RMDSZ is valahogy így egyben tartja valameddig. Na és akkor ez most, ne, tehát hogy az például egy olyan ellentmondás, ami így valahogy úgy néz ki, hogy egybe tartható, de hogy ez meg, ez per pillanat nem érkezett erről, úgy látszik, ukáz a különböző szereplőknek teljesen magától értetődően, és, vagy hogy nem érkezett ukáz, és magától értetődően nem feloldható ez a kérdés. Na és akkor itt vagyunk most ebben a pillanatban, amire aztán mindenki reagál úgy, ahogy. Az LMDSZ-nél tényleg azt látom, hogy ilyen, itt már ilyen kétség, vagy ilyen sapkával a kézben, vagy hogy mondják ezt a Palerian Moon-a, próbálják, hogy hát nem is keresztény, ugye nem tudom, valamelyik háromszéki előjárónak, amiket mindig keverem, hogy melyik a kettő közül, de...
Tamás Sándor vagy Antal Árpád, igen.
Igen, de hogy valamelyiknek a Facebookján látta, igen, ezt, hogy magyarázza, hogy hát nem is keresztény valójában ez az ember, és akkor mennek ezek az ilyen, hogy nem is azt mondta, ugye a komment mezőben az nem is azt mondta, hanem, és valójában mindenki, aki izé, az funkcionális analfabéta, és akkor vannak ezek a magyarázatok, hogy Szijjárt azt mondja, hogy hát mégis mi a lófizét kéne csinálni, akkor most így izé, ne álljunk szóval, senki nem azt mondja, hogy ne álljanak szóba, de talán válveregetés és a szóbaállás között is vannak még árnyalatok. Meg az ilyen Kövér László is elmondja, hogy hát ezt mi valójában az ő érdekükbe tesszük, és akkor ez a ötdimenziósak, hogy hát Vucsicsal is olyan jól működött, meg Ficóval is milyen jól működött. Nyilván akkor feltevődik a kérdése, akkor Zelenszkijel miért nem a kárpátaljai magyarság érdekében, de ez egy másik ellentmondás, nem pont ide tartozik. De igen, szóval, hogy az annak meg nem az én tisztem eldönteni, hogy ez tényleg mennyire jó a vajdasági magyaroknak, meg a felvidéki magyaroknak ezek a dílek, ezt majd ezt mondják meg ők, de igen.
Hát csak azért, hogy így tiszteletjen, ugye pénteken kiment az Orbán beszéd, és hát nyilván kíváncsiak voltunk nagyon, hogy ez a RMDSZ-re mit fog reagálni. Az első reakciója az azt hiszem Csoma Botondnak volt, mert a Translex megkereste, és Csoma Botond konkrétan kijelentette, hogy ő nem lát semmi problémát Orbán Viktor beszédében, meg hát főleg azzal, amit mondott, és akkor ugye szombat reggelre jelentek meg, és nem csak a háromszéki politikusnak a Facebookján, hanem ez így végigment teljesen az RMDSZ vezetésen. Ez a poszt, aminek az a szövege, hogy Szimeon se nem keresztény, se nem szuverenista, ő egyszerűen magyar gyűlölő, a többi politikai marketing. És vártuk, hogy akkor ez nem tudom, Kelemen Hunornál is megjelenjen, és akkor ő ezt egy videóban mondta ugyanígy el, és ezt követően érkezett ugye a poszt arról, hogy hát telefonbeszélgetés zajlott Orbán Viktor és Kelemen Hunor között. Tehát, hogy azért ebben a posztban, meg ebben a megnyilvánulásban eléggé, hát hogy is mondjam, szerintem kijelenthetjük, hogy látszik, hogy nem akarnak nyíltan neki menni a Fidesznek, de hogy muszáj volt valamit reagáljanak.
Szóval, hogy itt megint ilyen reálpolitikai szinten azért az van, hogy az RMDSZ-nek most ebben a kampányban ugye az első forduló előtt ugye az volt a fő üzenete, hogy hát ha nem Klin Antonescu nyer, akkor bomlik a kormánykoalíció, és mi kiesünk a kormánykoalícióból, mármint RMDSZ. És hogy ez, tehát, hogy az első része, hogy bomlik
koalíció, a kormánykoalíció, meg is bomlott, így van.
Ez megtörtént. És a másik része meg, hogy hát azért mégiscsak az van, hogy itt akármilyen jó viszony lesz Szimeon és Orbán között, én nagyon nehezen látom, hogy hogyan kibékíthető az, hogy koalícióra lépjen az RMDSZ az AUR-ral. És ez nem csak az RMDSZ szempontjából, ez az AUR szempontjából sem. Tehát, hogyha itt tényleg Szimeon nyer, akkor itt valamilyen formában én nem zárom ki azt, hogy ne tudna kikényszeríteni egy előrehozott választást, azért az az állítás, hogy ez nehéz Romániába. Nekem meg az az állításom, hogy minden, amit ismerünk az elmúlt 20-30 évből, az mindenhol a világban felbomlik, és hogyha én lennék ott államelnöként, és ambíciósan állnék hozzá a dolgokhoz, akkor akarnék, akkor valami, hogy elérném, és azért van erre mód, hogy elérje. Tehát nem teljesen lehetetlen, ha ott van, akkor az fú, szóval, hogy az ott egy másik helyzet. Ha meg nem, akkor is egy Peszede Aur ott sokkal logikusabbnak tűnik, igen. És kijön a matek, és minden, és oda nem kell a RMDS azért, tehát hogy simán benne van egy, nem tudom, Olgoca Vasilescu átveszi a Pesedét, Olgoca Vasilescu ugye még a Vadim mellő jött át a Pesedébe annak idején, amikor a Vadim a pereme szétbomlott. Nem látom, hogy egy Olgoca Vasilescu Simion tandem miben, nem tudom én, miben lenne egy nem működőképes modell az ő szempontjukból, és hogy ahhoz minek kéne az RMDS. Szóval, hogy igazából ez van az RMDS-szel, hogy ők hiába kedveskednének, vagy próbálnak meg itt ebbe a dologba most így valahogy ilyen semlegesen maradni, mert hogy itt nekik végső soron mégiscsak az az egyetlen kormány esélyük per pillanat szerintem, hogyha a Nikus Ordán, vagy hogyha ez a régi izé marad. A saját érdekük is szembe megy itt, most nem csak ez az ilyen, mondjam, ilyen szép ideológiai más része, vagy magyarázat része van.
Meg egyébként ugye az EU részéről, meg Giorgio Simeon részéről azért többször volt, most nyilván arról is beszélgethetünk, hogy ez mennyire a politikai kommunikációjának és a marketingjének a része, hogy ugye voltak ilyen kijelentései még az elmúlt napokban is, hogy az RMDS az egyetlen egy hiteles kormányszereplő, akit komolyan lehet venni, mert hogy a többiek nem azok, tehát hogy érdekes kérdés az, hogy Simeon ezzel próbál megjár rájátszani a magyar szavazatokra, azzal, hogy látszólag közeledik az RMDS fele, és közben ugye meg elképesztően diadalittasan kommunikálja azt, hogy Orbán Viktor milyen szépen kiállt mellette.
Én azt is gondolom ezeknél az embereknél, meg politikusoknál, hogy szóval Trumpnál is van ez, és ezt Orbán Viktor is csinálta nagyon sokszor, hogy valahogy a saját nyerekben levésének az egyik ilyen performatív gesztusa, vagy ilyen performatív megjelenítése, hogy megtehetem ezt, és hogy azt mutattam meg, hogy a más, az ellenfelem, az mennyire csicska hozzám képest. És ugye ezt Trump eljátsza nagyon sokszor a demokratákkal, hogy ennek ugye az az egyik ilyen izéje, hogy rámutatok arra, hogy itt vagyok én, mint az akarat szövegjeit ágaskodom, és hozzám képest, én mindig ezt mondtam, és hozzám képest ezek, akik hangosan ágálnak ellenem, azok mennyire gerinctelen kis csicskák, akik majd úgyis hozzám fognak igazodni, vagy hozzám fognak simulni. És hogy szerintem a Simeon ilyen győzelmi izéjében azért itt mégiscsak az van, hogy nagyon nyerekben érzi magát, és annyira nyerekben érzi magát, hogy tudja általa, vagy hogy így ezáltal tudja mutatni, hogy nézd meg, ezek, akik ágálnak ellenem, ezek is valahogy, hát, hogy így csak így ennyire, tehát, hogy ebbe az ilyen, tényleg ez a fölény demonstrálásnak egy ilyen nagyon szép, szimpadias eszköze tud lenni, hogy engem még a magyarok is, és nem azért, mert adok nekik valamit, hanem csak azért, mert amilyen annyira csodálatosan erős és igazam van, és az lesz, amit én akarok, hogy hozzám tudom hajlítani a dolgokat, még itt ezen a ponton is. És szóval, hogy szerintem ez is van, nyilván azzal együtt, hogy szavazatokat akar szerezni, meg valami, de hogy ez szerintem ez egy ilyen szimpatias gesztus, hogy sivalkodjatok, ugye ezt szokták is írni az ilyen magyar kormánypárti megmondó emberek, vagy így izé, hogy ez a rinyáljatok, mert úgyis az lesz, amit én akarok.
Mondtad még a legelején, hogy meg ugye erről szól az elmúlt napoknak a diskurzusa, hogy akkor befolyásolni akarja-e vagy sem Orbán Viktor a román választásokat. Most nyilván arról így lehet vitatkozni, hogy akkor mennyit számítana nem tudom azt, hogyha a számottevő erdélyi magyar Simeonra szavazna, vagy sem. De hogy az azért, azt kimondhatjuk, hogy mégiscsak befolyásoló tényező, nem? Tehát, hogy azért az erdélyi magyaroknak a fejében, annak a közegnek a fejében, aki számára Orbán Viktor, nem tudom, az Atya Úristen, azoknak azért csak bezavarhat az, hogy Orbán Viktor mond egyet, az RMDS mond kettőt, és a kettő nem találkozik egymással, most így hirtelen a semmiből.
Persze, én most őszintén nem néztem meg ezeket, itt még így nem tartottam fejben, hogy az első fordulónak így a szavazatarányait megnézzem, különböző településeket, amiknek így ismerem a, hogy mondjam, a demográfiai szerkezetét, adott esetben a szülőfaluméjét, szóval hogy nem tudom, hogy néznek ki ezek a dolgok, szóval nem akarnék spekulálni ezzel kapcsolatban, de hát az biztos, hogy ennek az egész ilyen szimionizmusnak van egy vonzereje, és hogyha ez kap egyfajta ilyen, még akár, hogyha nem is nyílt, de egy ilyen összekacsintós, nem tudom, ilyen pecsétet, hogy akkor ez így mégse annyira para, akkor ez biztos, hogy számíthat. Én nekem csak az a kérdés, hogy kell-e? Tehát, hogy van annyira szűk ez a helyzet, hogy ez számítson. És hogy ezért gondolom azt, hogy tehát, hogy azt látom, hogy európai szinten kell Orbán Viktor Giorgia Simeonnak, és kell Giorgia Simeon Orbán Viktornak, sőt, azt is gondolom, hogy az ilyen szélsőséges, vagy az ilyen melveregető nacionalista politikusok különböző konfliktusok különböző oldalain kellenek egymásnak, mert a másik, tehát hogy majd el tudom képzelni azt, hogy egy év múlva Orbán Viktor ezzel emeli újra az ázsióját az erdélyi magyarok körébe, hogy hangosan megvédi őket Giorgia Simeon valamilyen fasságától, és vice versa, Giorgia Simeon ezzel fogja a gazdasági válságmenedzselésben hozandó negatív intézkedéseit elfelejtetni, hogy az erdélyi magyarok szeparatizmusát, és nem tudom én mit ostorozza, szóval, hogy ez a dolog benne van, de hogy együttműködés szintjén is valószínűleg szükségük van egymásra Európában, de ezzel együtt abban nem vagyok biztos, hogy Giorgia Simeonnak kellenek.
A magyar szavazatok.
A magyar szavazatok. Még ha az igaz, amit a Nikus Ordán felmérés mondott, hogy csak 10% pont a különbség.
Most már van egyébként egy újabb eredmény, amit valamiért a közvéleménykutató cég nem akart nyilvánosságra hozni, aztán valaki kiszivárogtatta, és ez szerint a kutatás szerint most már csak 4% különbség van kettejük között. Most nyilván ezt országon belül mérték, és ugye Románia esetében mindig rizikós ez, mert a diaszporát nem tudják mérni, és ugye a diaszporában az első fordulóban is 1 millióan szavaztak, úgyhogy ez még így kérdés, de egyre inkább úgy tűnik, hogy egyébként egy jóval szorosabb verseny lesz, mint sem az eredmény, amivel az a 20%-os különbség, amivel ugye az első fordulót zárták. Tehát feltételezem, hogy lesz közbejátszhat, hogy azért annak ellenére, hogy esetleg Simeon most nagyon elemében érzi magát, nyilván megpróbál minden fronton bepróbálkozni, ahol csak
igen, lehet. Én ezt értem, csak van az, hogy így mit veszítesz, tehát amit nyersz a vámon, azt elveszíted a réven típusú történet, hogy azért, jó, nyilván nem, szóval nem gondolom, hogy ez most így tömegesen Simeon szavazókat rémisztene el, vagy tartana otthon, csak azért, mert Orbán Viktor mondott egy kedves szót, vagy egy ilyen féltámogató szót Simeonnal kapcsolatban. Szóval ezt nem gondolom, de nem vagyok továbbra sem meggyőződve, hogy ez kellenek, és nem csak ilyen szegfű a kalapon, hogy tényleg mondom, ennek a fölénynek a demonstrálása, hogy nem kell nekem semmi, de ide kitűzöm, hogy lássátok, még magyar szavazatokat is kapok. Tessék, nézzétek meg! Ennyire vagyok én erős, hogy még magyarok is lesznek, akik rám szavaznak. Szóval én nekem most így egy kicsit inkább ez a hipotézisem, de vasárnap meglátjuk.
Így van. Szeretném azért, hogyha egy kicsit visszatérnénk Szlovákia meg Szerbia kérdésére, meg itt az ötdimenziós sakkjátszmát említetted, és mondjuk azok kedvéért, akik így nincsenek teljes mértékben témában azzal, hogy mi is történt Szlovákia és Szerbia esetében, ugye szóval szeretném, hogyha ezt így röviden egy kicsit átvennénk, már csak azért is, mert ugye többen mondják azt, hogy valójában ez történik, vagy ez akar történni Erdély esetében is. Ablonci Bálintnak volt egy véleménycikke a Válasz Online-on, ő is pont ugyanezt mondta, tehát, hogy igazából egy ilyen fenevad szelidítés történik most Orbán Viktor részéről, de hogy ahogy a magyar kormány a szerb, illetve a szlovák nacionalistákkal való kiegyezése jó volt a felvidéki és délvidéki magyaroknak, ugye szól a narratíva, úgy a Gyorgyi Szimionnal való szuverenista padödő is végső soron erdélyi nemzettársaink érdekében zajlik. Na szóval, hogy erről, hogyha még így mondanánk néhány gondolatot.
Hát mondom, én ezt nem tudom felmérni, szóval, hogy sok tekintetben ugye a vajdasági magyarságnak az intézményes struktúrái, ami mondjuk kulturális autonómia intézményeket, plusz ugye a vajdasági magyar nemzeti tanács formájában, plusz a vajdasági területi autonómián belüli valamelyest erősebb pozícióik, számarányaikhoz mért pozícióik, ugye szükségszerűen vajdaságban nagyobb arányban vannak magyarok, mint Szerbiában. Ezt akartam ezzel a végtelenül bonyolult dologgal mondani. Szóval, hogy az mindig is adott egyfajta előnyösebb pozíciót sok más magyar kisebbséghez képest, miközben a szélesebb nacionalizmus az valószínűleg viszont rosszabb helyzeteket teremtett, és hát azért tudunk ott is nagyon sok 90-es, 2000-es években ilyen utcai atrocitásokról, amikor magyarokat vertek meg, és hasonló. Én most azt nem tudom felmérni, hogy most ehhez képest mennyivel jobb a helyzet, hogy egy kvázi, egy ilyen, tényleg egy ilyen közös, nem tudom, ilyen eszközzé vált a vajdasági magyar képviselet az Orbán Viktor és az Alexander Vucic kezében. Azt gondolom, hogy hát nem ide, szóval, hogy maradjunk annyiban, hogy azok a helyzetek, ahol ezek a képviseletek így kiürülnek, és ilyen nagy politika játszóterejévé válnak, ott akkor megszűnik a belső pluralizmus, és azon a ponton ezeknek a közösségeknek szerintem hosszú távon olyan sok túlélésük nincsen, azért a kultúra mégiscsak akkor tud túlélni, hogyha van benne pluralizmus, és ez hajtja valamilyen fajta irányokba, tehát hogy van benne egy minimális vita, ami arra készteti a feleket, hogy fejlődjenek, és ez így élővé és vibránsá tesz valamit, ami, hogyha ez egy ilyen skanzen egyszerű valami lesz, akkor az szerintem onnantól elsorvadásra van ítélve most, hogy az 100 éves távlaton vagy 50 éves távlaton belül, ez sok mindentől függ. Én a felvidéken azt látom, hogy ott viszont van vibráns sokszínűség és kultúra, és ez nem a Ficóval való egyetműködésnek, hanem annak ellenére köszönhető, hogy sokkal, hogy a magyar felvidéki magyar közösség egy része sokkal erősebben integrált a többségi társadalomba, és nem úgy, hogy nem tudom, feladja a magyarságát, vagy valami, hanem hogy sokkal erősebb párbeszédek vannak, és ebbiatt így a politikai törésvonalak, az országos politikai törésvonalak sokkal jobban meg tudnak jelenni a kisebbségen belül is. És egyébként meg kell mondjam, hogy vajdaságra is igaz egyébként az, hogy azért így a jugoszláv sok nemzetiségűségnek az intézményrendszere, meg a hagyományai, meg az emlékezete az valahogy azért tesz lehetővé, illetve az erősebb integráció a többségi nemzettel való ilyen erősebb kapcsolattartás, szerintem tesz lehetővé olyan fajta sokszínűséget, ami lehet, hogy mondjuk Romániában kevésbé érvényesül. Na mindegy, csak azt akarom mondani, hogy nem látom át, hogy ezek a politikai alkuk mennyi jót tesznek, és hogy ez mit jelentene Magyarországon, az szerintem sokkal kézzelfoghatóbb előnye ezeknek az együttműködéseknek, hogy a szlovák meg a szerb kormányzatok nem akadályozzák aktívan a magyar kormánypárt szerepvállalását ezeken a területeken. Tehát, hogy arra azért lenne lehetőség, ahogy egyébként Fico ezt demonstrálta is annak idején a kettős állampolgárság tiltásával, hogy bekavarjon a többségi állam abba, hogy a Fidesz hogyan tudja a hálózatait fenntartani és építeni ezeken a területeken, és ebben Simeon is tudna mit csinálni. Tehát ha akarna, akkor tudna.
Igen, csak azért kérdés, hogy mostanáig mennyire voltak akadályozva, tehát hogy azért az elmúlt 10 évben számottevő mennyiségű pénz ömlött ide, és azért nagyon szépen átszőtték részben ugye az intézményrendszereket is, ugye ahol megakasztotta a román kormányzat a magyar érdekeket, az a nagymértékű gazdasági támogatás volt, amit ugye a proekonomikán keresztül próbáltak meg áttolni, igen, ahol volt egy fennakadás azon, hogy akkor jó, jöjjön a magyar állam a pénzeivel, és támogassa a gazdaságot, de hogy akkor kötelező jelleggel mondjuk román szereplőket is válogasson be az ilyen-olyan pályázataira. Most hirtelen nem tudom, hogy annak mi lett a vége, de tudtommal egyébként futottak a proekonomikás pályázatok. Tehát, hogy talán itt látom
igen,
egyedül
pont
azt a törésvonalat, hogy megállította volna az eddigi kormányzat a magyar kormányt.
Igen, de nem azt mondom, hogy azért akarna Simeonnal jóba lenni, hogy elhárítson valamilyen akadályokat, hanem hogy ne gördítsen akadályokat. Tehát, hogy azért itt pont azzal a fajta ilyen szuverenista logikával, amivel a Fidesz is nyomul, de tényleg csak, és ebben szintén az Ablonczit idézném a most legutolsó ilyen heti válaszos podcastjaiba, hogy csak le kéne másolni dolgokat a magyar szuverenitás védelmizéből, hogy a magyar kisebbség tagjait lehessen vegzálni és ellehetetleníteni a Magyarországról érkező finanszírozásukat, kétségbe vonni a kettős állampolgárok hűségét, a nem tudom kitiltani, tehát hogy én most nem vagyok tisztában, és nem is fontos ezt nekem tudnom, de hogy nem tudom én a román parlamentben szolgáló RMDSZ-es képviselőknek hány százaléka, vagy kettős állampolgár, vagy a nem tudom én a székelyföldi polgármestereknek hány százaléka kettős állampolgár. De hát szóval, hogy így adott esetben lefejezhető lenne a teljes magyar politikai képviseletében, hogyha nem tudom én, ilyen kitiltásokat kezdenének el a kettős állampolgárokkal, ami ugye Magyarországon törvénybe foglaltatva vagyon. Szóval, hogy azért itt lehet, tehát hogyha akarna, akkor itt Simeon tényleg nagyon vad dolgokat tudna csinálni. Tehát, hogy én azt nem állítom, hogy nincs ebben valamennyi megalapozottság, de hát fel tudja, igen.
A másik dolog, amire meg reagálnék, ugye mondtad, hogy hát egy ilyen szélsőjobbos hatalomátvétel, ami alapvetően ugye a magyar kormánypártoknak ugye egy ilyen előnyös helyzetet biztosít, az adott esetben eredményezhet egy ilyen pluralizmus nélküli állapotot, amiben így kiürül minden, és igazából nagyon egyhangúvá válik a közélet. Hát erre is azt kell mondanom, hogy szerintem ez már itt megvalósult szélsőjobbos államelnök nélkül is Romániában. Tehát az RMDSZ-re már régóta nem jellemző, hogy bármilyen pluralista elvet is szem előtt tartana, az, ahogyan leuralták az intézményrendszereket, és kvázi mindent is karonfogva, kézenfogva a Fidesz-szel. Gondolom, hogy akkor ebből csak az következhet, hogy akkor az ellenkezője jöhet, hogyha mostanáig ugye eleve ez az állapot uralkodott.
Hát én ezt nem akartam kimondani, mert nem érzem, hogy az én tisztem ezt kimondani, de van olyan, amikor az ember jövő időben olyan dolgokra figyelmeztet, amik már vannak. De hogy igen, Ja, persze, tehát hogy nyilvánvaló ez az egész dolog. Az a kérdés, hogy, vagy hát szerintem az is kérdés, hogy egyébként ez milyen válaszreakciókat indít el, milyen válaszreakciókat indít el, és hogy azok, tehát hogy ez az egész Simeon dolog, és akkor most itt egy kicsit, hogy még így fúzzuk tovább ezeket a párhuzamokat, vagy valami, hogy igen, szóval arról sokan beszéltek, hogy ez a magyar, hogy a román politikai helyzet mennyiben más, mint a magyar, és hogy valószínűleg ugyanazt a fajta egész pályás átalakítást és dominanciát, amit Orbán Viktornak sikerült kiépíteni a Magyarországon, azt Simeon nem tudná megcsinálni abból sok mindenből kifolyólag a igen, szóval a közjogi berendezkedéstől a társadalom szerkezeten át nagyon sok mindenig. Ezzel én is egyetértek, bár mondom, azt gondolom, hogy szerintem nagyobb az esélye, hogy de, igen, mégis tudna ilyen csinálni, mint elsőre gondolnánk, csak azért is, mert szerintem széthullik. Szóval, hogy szerintem egy politikai társadalmi és geopolitikai széthullás közepén vagyunk, ami szerintem az ilyen arcoknak a mozgásterét megnöveli. Ez az egyik dolog, de hogy ezzel együtt, ha megnézzük azt, hogy milyen reakciókat adnak azok, akik ellenzik. Tehát, hogy milyen ellenreakciókat vált ki Magyarországon, milyen ellenreakciókat váltott ki Orbán Viktor hatalom koncentrációja és ideológiai úthengere, és hogy milyen válaszokat fog kiváltani George Simeon adott esetben most nem vagy, nem, szóval, hogy nem biztos, hogy ő lesz az elnök, de hogyha ő lesz az elnök, akkor az adott esetben milyen ellenreakciókat vált ki a román társadalmon belül, és ezen belül az erdély magyar társadalmon belül, azt szerintem egy érdekes kérdés, hogy egyébként ugyanolyan zsákutcás dolgokat, de mint amilyen a magyar liberális urbánus társadalom ki tudott termelni magából ugyanazt és ugyanazt újra és újra egy fokkal gyengébb iterációban 15 éven keresztül, vagy nem. És ez egyébként szerintem a magyar kisebbség szempontjából meg is érdekes, hogy azon belül adott esetben. Mert persze értem azt, amit mondasz, hogy persze van egy ilyen a sokszínűségnek az elfolytása az intézményes képviseleten belül, de hát azért ez nem egy, azért mégse egy teljesen skanzen társadalom lett a vagy
Nincs.
egy ilyen teljesen felülről vezérelt, szóval azért még van, lehet, hogy ez az, nem tudom, 11. óra, vagy tíz és feledik óra, vagy a 11 és feledik óra, vagy mindegy, szóval, hogy ez most optimizmus és helyzetértékelés kérdése is egyszerre, de hogy szerintem vannak még tartalékok abban is, hogy a romániai magyar társadalom hogy egy kicsit újra gondolja a saját rendszerváltás utáni modelljeit, azoknak a fejlődési útvonalát, hová vezettek azok, és mit lehet ezekkel kezdeni. Amit mondjuk ugye, tehát, hogy például a magyarországi magyar liberális közvélemény nem végezte el ezt a munkát 15 éven keresztül, sőt, aktívan érdekelt voltak sok szereplője abban, hogy blokkolja azokat az embereket, akik ezt a munkát el szeretnék végezni. Szerintem a román társadalomban is vannak ilyen útfüggőségek, meg az erdély magyar társadalomban is. Engem megmondom őszintén, hogy valahogy eléggé ilyen traumatikusan triggerel most ez az EU zászlós tegyünk félre
Tüntetés sorozat?
mindenséget, és lengessük az EU zászló típusú tüntetés sorozat, szóval ez nekem nagyon ilyen 2011-12 Magyarországa. De nyilván mondom, szóval nem ugyanaz a helyzet, meg minden, szóval csak így hangosan gondolkodom ezekről a dolgokról. Vagy így kérdéseket rakok fel ezzel kapcsolatban magamnak is, hogy...
Hát meg ugye az EU-s zászló lengetéses történetekkel másik oldalon az is a baj, múlt héten pénteken volt szintén egy, hát ugye 9-én, ma is 9-én, ami az Unió napja, egy tüntetés itt Kolozsváron is, és hát szabad mikrofon, mindenki oda mehetett, felszólalhatott, és nagyon érdekes volt, hogy nyilván hallottunk ilyen is, olyan is, ilyet is, meg olyat is, és hát nyilvánvalóan azt, hogy akkor megyünk és Nikus Ordánra szavazunk, de hogy ez egy nagyon érdekes kérdés volt, vagy így feltemődött bennem is a kérdés, hogy miért van az, hogy senkinek nem jut eszébe arról mondani két mondatot, hogy mi az, aminek köszönhetően ide jutottunk ahova, mi van azzal a, mi lesz ezzel a 4+ millió szavazóval, aki potenciálisan Simeonra szavaz, valaki meg fogja-e válaszolni azokat a kérdéseket, azokat a problémákat, amikre ők Simeonban látják a választ, és hogy igen, hogyha itt erről a resetről, vagy átgondolásról, újragondolásról beszélünk, akkor az valóban egy ilyen nagyon érdekes kérdés, hogy a román társadalomnak, román politikumnak mely szereplői lesznek azok, akik ezeket valóban újra tudják gondolni, és mondjuk, ha most még nyerünk is egy kis időt azzal, hogy vasárnap Nikus Ordán nyer, ezeket a kérdéseket valaki átgondolja a következő 5 évben?
Hát, meg ezt most csak most, ahogy most jutott eszembe, hogy csak egy ilyen radikálisan más olvasat az Orbán Viktori tihanyi mondatoknak, hogy mi van akkor, és mondom, tehát, hogy hipotézisek, csak hogy tágítsuk a fantáziánkat, és így pont azért, mert azt gondolom, hogy ebbe a világban, amiben élünk, így jó minden. Tehát, hogy így kirakni mindent az asztal. Mi van akkor, ha? És lehet, hogy furfasság, vagy tök hülyeség, de hogy így gondoljuk végig, hogy miért az akkor. Hogy mi van akkor, hogyha... Szóval vasárnap lássuk meg, hogy lesznek a szavazatok és minden, de hogy azt a forgatókönyvet is el tudom képzelni egyébként, hogy nem az van, hogy Orbán Viktor szavára, vagy Orbán Viktor engedélyére kezdenek el nagy számba Simeonra szavazni az erdélyi magyarok, hanem Orbán Viktor fut az erdélyi magyarok után. És érzi azt, hogy neki ahhoz, hogy továbbra is az erdélyi magyarok képviselőjeként tudhasson megszólalni, olyan mondatokat kell mondani, ami... Mert hogy azért Orbán csinál ilyent is, tehát hogy sokszor van az, hogy ő viszi maga után az embereket, de sokszor felméri azt, hogy van egy többség, és akkor ő azzal nem fog szembe menni, hanem akkor magáévá teszi, és mond egy olyan mondatot, amivel finoman jelzi, hogy én is közétek tartozom. Wink, wink. Szóval, hogy ez csak azért, azt akarom ezzel mondani, hogy akárhogy is történik, azért az is, tehát, hogy akárhogy is történik, azt majd ki kell kutatni, hogy ha lesz ilyen, és nem vagyok biztos, hogy lesz ilyen, hogy nagy számba szavaznak az erdélyi magyarok Simeonra, de ha lesz ilyen, akkor azt meg kell nézni, hogy biztos-e, hogy annyi van, hogy a kampány utolsó hetébe 3 nappal, vagy egy héttel a második forduló előtt mond egy mondatot Orbán Viktor, és azzal ellentétes üzeneteket küld az RMDSZ, és ez fogja meggyőzni az erdélyi magyarok egy részét. Tehát, hogy biztos-e, hogy ez az egy kriptikus Orbán Viktor mondat az, ami meggyőzi az erdélyi magyarokat, magyarok egy részét, hogy
hát azért, hogyha ezt
hogy jól... Hogy Simeonra szavaznak, szerintem négy, nem. Tehát, hogy szerintem egy mondat, akármilyen erős mondat, azért az nem mozgat meg hegyeket. Egy hét alatt nem is jut el a társadalom csomó rétegeihez. Azt gondolom, hogy lassan terjednek ezek a dolgok, vagy sokkal lassabban, mint ezt az ilyen azonnaliság média világában élve hisszük, és hogy nem vagyok biztos benne, hogy ez. És akkor ez megint egy másik kérdés. Csak ezen a vonalon, hogy felmérni, hogy hogyan jut zsákutcába, vagy válságba egy képviseleti modell, és hogy egy adott esetben hogyan jut oda egy közösség, hogy a nyakán taposó
saját
csizmán
vesztét.
szavazzon.
Igen,
Mert még az is jobbnak tűnik, mint valami egyéb.
Tehát az érdekes, tehát olyan szempontból adott esetben akár lehet is igazad, hogy ugye a felmérések most már azt mutatják, hogy az erdélyi magyarság ilyen extrémen idegengyűlölő, mindenkivel is baja van, senkit se szeretne szomszédjának, aki nem fehér és nem magyarul beszél, és hogy ennek nyilván egy erős része onnan, vagy egy, tehát hogy ennek a kialakulása többek között annak is köszönhető, hogy milyen kormánynarratíva csöpögött át Erdélybe, és ugye az erdélyi magyarok körébe, akik Duna TV-n meg M1-en tévéznek. Viszont azért azt a fajta, tehát ugye ne felejtsük el a 2024-es júniusi választásokat is, amikor, és aztán ugye a decemberit is, amikor azért nagyon erős kampánya volt az RMDSZ-nek arra építve, ráadásul ugye pont ugyanazokkal a fideszes módszerekkel, amiket Magyarországon láttunk az elmúlt 10 évben, ami kimondottan Szimionra és az AUR-ra, és ugye egyáltalán így a szélső jobb oldalra épült rá. És azért az egy nagyon erős, tehát elképesztő volt az a félelemfaktor, amit ők ki tudtak váltani az erdélyi magyarságból, és ezt a félelem képet és az ellenségképet egyértelműen Jordi Simeonra húzták fel. Most nyilván itt az a kérdés, hogy az egy jogos kérdés, hogy Orbán Viktornak egy mondata ezt fölül tudja-e írni. Én teszem rá a fejem, hogy van, akinél igen. Viszont az, hogy Orbán Viktor egy ilyet, én megadom, persze, mehetünk azzal, hogy bármit is el lehessen képzelni, meg bármire is rá lehessen menni. Én őszintén megmondom, hogy az ugye több múlt héten még Gulyás Gergely azt mondta, hogy akkor ők nem szólnak bele, meg nem nyilatkoznak erről. Számomra ez egy tök logikus lépés volt. Hát miért szólna bele? Noha azért tudjuk, hogy az elmúlt években ahányszor választások voltak Romániában, azért egy adott ponton vagy érkeztek a fideszes politikusok, és kampányoltak amellett, amit az RMDSZ mondott, hogy kell, vagy küldték a videóüzenetet, de hogy Orbán Viktornak biztosan egy adott ponton megérkezett a videóüzenete arról, hogy akkor azt a jelöltet, vagy úgy kell támogatni, vagy stb. Stb. Szóval, hogy én, hát, hogy is mondjam.
Igen, de érted, szóval nyilván nem ennyire, de igazából ennyire, szóval, hogy most vissza, nem kerestem vissza, mert most jutott ez eszembe, de hogy azért Orbán Viktor tavalyi évben posztolt legalább egyszer nagyobb barátságosat Marcel Csolákról. Tehát ugye volt látogatóba valamikor tavalyi év folyamán, és ilyen szoros baráti dolgokat posztolt ki, és hogy ez azért nem tette Marcel Csolákot túlzottan népszerűvé a magyar
De hát ez szerintem egy ilyen rendszerben, hogy akkor a magyar kormányfőnek, nem tudom, így nyilván valamilyen kapcsolatot kell ápolni a román kollégájával, az szerintem így abszolút belefért, vagy hogy tök normálisnak tekintette ezt mindenki, hogy posztol ilyen szépeket, vagy kevésbé szépeket. Tehát, hogy ezt nem látom annyira kiugrónak, mert hogy azt szerintem mindenki érti, hogy egy ilyenfajta államközi kapcsolatnak és kormányközi kapcsolatnak meg kell lennie.
Tehát azt akarom mondani, hogy mindent nem lehet egy-egy ilyen szóval, mindent nem lehet egy-egy ilyen szóval felülírni, és sokszor akkor, mikor viszont akkor felmerül az a kérdés, hogy igen, hogy kifut az esemény, ki alakítja, és kifut néha az események után, de mondom, ez csak egy ilyen hipotézis. Minden esetre, szóval nem jó a helyzet ilyen szempontból. De hogy attól is függ, és hogy akkor itt ugye kicsit említsük meg, mert mielőtt megnyomtad a rögzítés gombot, akkor beszéltünk erről, hogy közben mielőtt elkezdtünk beszélgetni, egy pár órával előtte jött ki a Magyar Péternek a reakciója erre, hogy ilyen mennyi? 1 millió lépés a nemzeti összetartozásért, vagy valamilyen akció.
A lényeg, hogy Budapestről gyalog megy nagyváradik.
Nagyváradra. Királyhágon már nem megy át.
Igen.
Ez a legmélyebb behatolása a határon átmész, és az első Kauflandnál a Nagyváron Magyarország felül
Meg is
végén
egy
van a
mics.
Kaufland, ahol mit csezni kell, jó? Remélem odáig megy. Hogy igaz, na, mindegy, bocsánat, itt most elpoénkodom, de hogy ezeket a dolgokat igazából ugye ezt mindig mondjuk, hogy azt teszi a politikai hibát, hogyha
Ha van, aki kihasználja. Igen.
valaki kihasználja, és hogy nekem nem kétséges, hogy ez valamilyen, hogy ez sok szempontból morálisan mindenképp, de akár politikailag is lehet egy politikai hiba, igen, de hogy az is lehet, hogy az van kiszámolva, hogy az erdélyi magyarok ettől úgyse fognak Orbán Viktorral szembefordulni, nem fogják Orbán Viktort ettől kevésbé szeretni, és akkor meg a másik oldalon viszont jobb, hogyha Gyurgyás Szimeon majd az EU-ban velünk együtt mozog, vagy mi mozgunk Gyurgyás Szimeonnal. Azzal is együtt, hogy azt azért érdemes látni, hogy ugyanaznap, tehát most 18-án vasárnap első fordulós választást tartanak Lengyelországban, és nagy eséllyel, szóval az első forduló nem fog eredményt hozni, de hogy ugye Lengyelország és Románia azért a két legnagyobb kelet-európai EU tagállam, meg NATO szempontból is nagyon fontos pozíciókat foglalnak el, és hát nagyon úgy néz ki, hogy azért tehát a lengyel kormányt azt ugye már elvesztették, a lengyel kormánnyal való szövetséget 23-ba, de Andrzej Duda még hatalmon, vagy még köztársasági elnök volt, és azért külpolitikában ott is fontos szereplő tud lenni az államfő sok tekintetben, és hogyha most azt is elvesztik, akkor az is egy ilyen saktábla kompenzáció, hogy itt akkor, tehát hogy azt senki nem vitatja, hogy ez nem egy ilyen nagyon cinikus számítás, amiben gyakorlatilag az erdélyi magyarság, mint, és megint milyen képzavart mondjak, valami a családnal, vagy a család, amivel várni, és hogy ebben a család, nem tudom, mindegy, szóval, hogy az erdélyi magyarságéval, igen, az erdélyi magyarságéval van verve a család, de hogy szóval, hogy ezt nem vitatom, hogy ez nem egy nagyon durván cinikus számítás az erdélyi magyarság szempontjából, csak hogy szerintem van benne ilyen logika is.
Szerinted mindezek
igen.
után az RMDSZ-nek még megvan a mozgástere arra, hogy újra gondolja hát saját magát is, meg úgy egyáltalán a kapcsolatrendszerét a Fidesz-szel?
Hallgatni fogják ezt az adást, és nem előfizetői a mi köződnek, nagy hiba, de hogy azok nem látják az arcomat, de hát erre a kérdésre tudod a választ. Mindenki.
Hallani is akarom.
Választ. Hát nem, hogy ez megint nem annak a kérdés, hogy ez nem egyedül az LMDSZ kérdés, és most nem akarok itt erre relativizálni ilyen dolgokat, mert persze van mindenkinek felelőssége a dolgaiba, és mindenki valahol összeszedhetné magát egy adott ponton, de hát, hogy azért, szóval, hogy itt azért olyan útfüggőségek vannak, és nem véletlen, hogy azért sehol, tehát az amerikai demokrata párttól a tizéig, mondom, a magyar urbánus centrista liberális politikai erőkön át nagyon sok mindenki, itt azok, akik az elmúlt 30 évben, vagy még több időben befolyásos, domináns vezető pozícióba jutottak, nem értik, hogy mi történik körülöttük, és nem tudják magukat újra gondolni, az abban van nyilván egyéni felelősség is, de hogy azért abban van egyfajta nagyon erőteljes útfüggőség is, az, hogy hát mire építettek fel társadalmi rendszereket, vagy nem társadalmi rendszereket, hanem a saját bürokráciáikat, a saját szervezeteiket, hogy működik, mire van ráépítve. Hallgattam a a Borbé András nálatok a múlt héten, és volt ez a, volt egy ilyen mondata, ami így a, ez az ilyen közvéleménykutatás pillanaturalása versus a társadalom hosszabb távú megismerésének a, az ellentmondását, vagy, vagy nem azonosságára hívta fel a figyelmet, és hogy szerintem az, az nagyon fontos, hogy, hogy ezek a, tehát hogy például ez is, hogy a politikai pártok erre építettek ki apparátusokat, including az RMDS, hogy az ilyen épp aktuális hangulatokat hogyan tudják befolyásolni, és hogy itt azért nem az történik, tehát hogy akármennyire is, és tehát hogy ezek az Orbán Viktori projekt is 2010 után, és az összes ilyen sikeresebb projekt, tehát a hatalom megtartása szempont, megszerzés és megtartása szempontjából sikeresebb projekt, az, az végső soron attól sikeres, hogy nem pusztán az aktuális hangulatokat tudja jól hasznosítani, tudja ezt is, de azt is, hogy tud egy olyan fajta társadalmi koalíciót építeni, ami nem biztos, hogy a társadalom többsége, de mindenképp a társadalom legnagyobb kisebbsége. Egy sokszínű társadalmi koalíciót tud egybe tartani, használva azoknak a strukturális érzés, vagy hogy, hogy mondjam, a hosszabb távú megéléseit, strukturális pozícióiból fakadó érdekeit és érdek elképzeléseit, saját magukról alkotott, tehát, hogy sokszor mi az érdek, hogy mi az én érdekem, azért, amit én gondolok, hogy az érdekem, de mindegy, szóval, hogy a saját érdekeikről alkotott elképzeléseiket hosszú távú módokon tudja felmérni, ösztönösen megérezni, és ezeket egybe tartani, és szerintem az, a, ugye, amit a Magyarországon szerintem legszebben, vagy legérthetőbben azt a Schering Gábor írt le az Egy demokrácia halála című könyvében, hogy az Orbán rendszer hogyan tudta a magyar dolgozói rétegek hosszú távú elégedetlenségeit, illetve ehhez, és illetve a tőkés osztály egy jelentős részének az érdekeit egybe gyúrni egyfajta nacionalista diskurzusba. Azt például nagyon jól megmutatja, hogy itt azért többről van szó, mint hogy Orbán Viktor uralja a pillanatot. Tehát amikor ő megszerezte és felépítette a hatalmát, akkor itt azért sokkal többről volt szó, mint annyi, hogy, hogy éppen aktuálisan elegük volt az embereknek az MSZP-SZDSZ-ből, és amúgy meg Orbán Viktor jól kihasználta a pillanatot. Itt azért sokkal többről volt szó, és Simionnál is igazából szerintem az van, hogy, hogy nem, nekem még nem világos, hogy melyik lesz, és ezt majd utólag tudjuk megállapítani, hogy tényleg itt egy az van-e, hogy egy ilyen pillanat uralása történik, vagy az van, hogy képes építeni egyfajta érdekes koalíciót. Szerintem egyébként a második inkább, az már rajta múlik, de a lehetősége megvan, hogy építsen egy stabil többséget, szerintem.
Uh-huh. Igen.
Szerintem a román társadalom egy jelentős része valóban azt gondolja, hogy ez a rendszerváltás utáni politikai berendezkedés ne, és társadalmi berendezkedés nem érdemes arra, hogy tovább fennmaradjon, és a román elitek egy jelentős része is, gazdasági elitek, meg politikai elitek egy jelentős része is úgy van vele, hogy vagy úgy, hogy nem érdemes ez a rendszer arra, hogy fennmaradjon, vagy úgy van vele, hogy annyira nem érdemes, hogy harcoljak érte, hanem akár érdemes lehet kipróbálni valami mást. Szóval a lehetősége megvan Simionnak, és csak azt akarom mondani, hogy ez, fú, nagyon messziről jutottam el ide vissza a kérdésedhez, csak azt akarom mondani, hogy szóval, hogy az nem véletlen, hogy ezek a régi pártok nem föltétlenül értik, hogy mi történik körülöttük. Ha hajlamosak vagyunk valóban ilyen nemzeti partikularizmusba gondolkodni, hogy hát Magyarországon mi történik, vagy magyarokkal mi történik, és az RMDS valóban egy kicsit annyiban egy ilyen nagyon partikuláris dolog, hogy egy etnikai, kisebbségi párt, azért nagyon sok nincs Európában ilyen, ekkora méretben, ilyen sikerességgel az elmúlt, nagyon az elmúlt 30 évét nézzük, akkor
így van.
Objektíve a saját szempontjából egy sikeres valami egyáltalán nem volt az belefoglalva 90-ben, hogy...
Bocs, erre azt szokták mondani, hogy ha egy etnikai párt sikeresen működik ilyen sokáig, akkor azt jelenti, hogy valamit nem csinál jól.
Hát nem ilyen. És miért látná be, hogy tehát, hogy azt nehéz felmérni, hogy saját szempontodból sikeres vagy, de közben mégis széthullik körülötted a világ, akkor az nehéz belátni, hogy ez miből van. Szóval én nem gondolnám, hogy ezt olyan könnyű, nyilván kis kizárni se lehet semmit, de azért nem látom azokat a vibráló politikai fantáziákat és intellektuális energiákat az RMDSZ körül, ami azt arra engedne következtetni, hogy újra gondoljanak lépni valamit. Meg hát nem is, mondom, nem is biztos, hogy fog kelleni.
Na hát...
Lehet, hogy Nikus Ordán nyer, lesz egy koalíció az RMDSZ-nek, újra lesz három minisztere, minden megy tovább, a Fidesztől jön tovább a pénz, aki megnyeri a 26-os választást, szóval, hogy nincs belekódolva per pillanat még, hogy nem így fog történni, meglátjuk.
Hát vasárnap, 18-án minden kiderül, az is, hogy valóban az RMDSZ-nek lehetősége lesz még továbbra is koalíciós partnernek lenni, vagy nem, vagy esetleg az AUR-nak lesz-e a koalíciós partnere. Az biztos, hogy hát még izgalmas néhány nap elé nézünk, meg mindenki azt jósolja előre, hogy nagyon-nagyon izgalmas lesz a vasárnapi napunk is. Na, de hát minden eldől, és aztán majd valószínűleg néhány hónap múlva megint leülhetünk ezekről a kérdésekről akár beszélni, de ami biztos, hogy mondjuk egy év múlva az is ki fog derülni, hogy mennyire volt egy jó lépés mondjuk Orbán Viktor részéről ez az akció, vagy sem. Ugye egy év múlva Magyarországon is választások lesznek, úgyhogy valószínűleg majd visszajön ez a téma szintúgy.
Korábban is kiderülhet, tehát hogyha... Az az állítás, amit így most, hogy az az állítás, hogy ez egy ilyen ötdimenziós sakk, és ezzel megszelidítik a bestiát, és kiderül, hogy a bestia mégis bestiálisan fog viselkedni fél évben belül, akkor már hamarabb kiderül, hogy ez a matek nem jött össze.
Így van. Hát azért reménykedjünk még egy kicsit benne, hogy ezt nem így fogjuk kipróbálni, és nem a saját bőrünkön fogjuk tapasztalni azt, hogy a bestia valóban bestiális, mert az azért eléggé szomorút akartam mondani, de talán azért a helyzet ennél tragikusabb lesz.
Hát igen. Hát reméljük, hogy nem.
Hát lehet, hogy nem kéne kipróbálni. És hát, ha reménykedjünk benne, hogy ezért... Noha mondtad, hogy a román társadalomban azért nagyon erős most az a hangulat, hogy már nem hisz abban, hogy ez a rendszer adott esetben működtethető jól, vagy ennél jobban. Reméljük, hogy azért tényleg nem rombolni akarja, és kipróbálnia valami teljesen újat. Mert ez lehet, hogy nem lesz olyan új, mint amire számítanak ugye az emberek.
Hogy abban reménykedem, hogy ő nyer, vagy hogy így mindannyian abban reménykedünk, de hogy együtt az RMDSZ vezérkarával, és hát milyen ritka alkalom, hogy
ugye?
Egy platformra helyezkedhetünk, szóval a nemzeti egység, tényleg csak Orbán Viktor lók ki ebből a nemzeti egységből, de hogy azért az valahol nagyon szomorú, hogy azzal tudjuk, tehát hogy ennyi, amit szembe tudunk mondani, hogy hát, hogy így mégse volt ez annyira rossz, vagy mégse annyira rossz ez, ami van, hogy így. És hogy igazából ez lesz a kérdése ennek a választásnak, hogy egy ilyen, hogy mit gondolunk Románia elmúlt 30 évéről, minden minden rossz, minden visszásságával szemben az elmaradt fejlesztésektől, a kórházi fertőzéseken át, a durva-durva-durva város-vidék egyenlőtlenségeken át, a kollektívtől, a sok elképesztően opportunista, pofába mászó, Viktor Ponta típusú, kontraszelektált, undorító politikusokon keresztül, mindezeken keresztül azt mondjuk-e, hogy még a mérleg valahogy, ha meghúzzuk a vonalat az alján, akkor ez egy pozitív szám lesz-e? És szerintem igen, csak hogy ez nem egy lelkesítő üzenet. Tehát, hogy azzal szemben, amit a Simeon mond, ennyivel az nem egy lelkesítő üzenet, hogy minden ilyen kis csillaggal együtt a végén, de ha húzunk egy vonalat, az egy pozitív. És
hát igen, meg ugye
az csak...
nincs is meg, tehát jelenleg én azt látom, hogy egyébként erre nincs is meg a lehetőség, tehát hogy olyan ilyen pánik kommunikáció folyik minden irányból jelenleg, ami nem tudom, hogy ez mennyire kontraproduktív vagy sem, de nyilván azt próbálja meg kiemelni, hogy hát azért nyilván az európai úton kell maradni, és hogy egy milyen irány, és közben folyamatosan szembe helyezkedik, nem tudom, így a pró-rossz állásponttal, vagy azzal, amit így Simeon képvisel, csak hogy én valójában most így nem látom, vagy egyelőre nem látom azt, hogy tényleg lenne valós gondolkodás arról, hogyha mérleget húzunk, akkor továbbra is pozitívabb. De közben, tehát, hogy egyik oldal részéről sem látom ezt, hogy mérleget húzunk, akkor pozitívabb, de mérleget húzunk, pozitívabb, de mi az, ami nagyon negatív volt belőle, mondjuk itt gondolok azokra, akik nyilvánvalóan, nem tudom, Nikus Ordánra fognak szavazni. Tehát pont ez, amit említettem még, hogy igazából azzal, hogyha Nikus Ordán nyer, akkor igazából időt nyerünk, de hogyha ez nem lesz egy reflektált időnyerés, akkor valójában valószínűleg még tovább fogjuk fűteni azokat a fajta elégedetlenségeket, amik most itt tartanak minket így a bestiának a karmai között. Csak még kérdéses, hogy összeroppant-e vagy sem. És hogy...
Igen.
Tehát, hogy egyik oldal sem reflektált valójában. Papszilárd, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma velünk a műsorban. Nektek pedig köszönöm a figyelmeteket, ne felejtsétek el, hogy feliratkozzatok, és támogassatok minket, és nem utolsó sorban vasárnap menjetek szavazni, bár addig még, ha minden igaz, akkor találkozunk is, és még el fogom mondani ezt egy párszor, de ha a héten csak ezt az egy mi között tartalmat hallgatod meg, akkor ez egy fontos üzenet volt. Köszi szépen, hogy velünk tartottatok, ez a mi között volt, én Kis Anna voltam. Sziasztok!